Sziasztok, itt az Első Pesti Egyetemi Rádió, következik a poszter.
Köszöntöm a hallgatókat, Áder Alexandrát halljátok. A mai adásban többek közt szó lesz a nyelvvizsgaszabályzat szigorításáról, a nemzeti fitségi tesztről, a tejpótló termékek elterjedéséről, az eltűnt maláj repülőgépről és a web jövőjével kapcsolatos aggályokról. Halljuk a legfontosabb híreket Acél Borbálától és Dani Bálintól.
Lehallgatják a nyelvvizsgázókat. A nyelvvizsgáztatásról szóló rendelet módosítása alapján a jövőben minden szóbeli vizsgáról hangfelvételt kell készíteni a vizsgaközpontnak, ha vizsgázó is beleegyezik, írja az eduline.hu. Az írásbeli szabályain is módosítottak, miszerint a feladatlapok csak a vizsga napján érkezhetnek meg a helyszínre, zárt csomagolásban, a felvontásról pedig külön jegyzőkönyvnek kell készülnie. A felsőoktatásért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy a hangfelvételeket a fellebezési határidő lejárta után felesleges megőrizni, mivel készítésük csak technikai változás. Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke, ellenben hasznosnak tartja a felvételeket, mind a vizsgáztatók megnyugtatása, mind az egységes értékelés szempontjából.
Ingafutás, törzsemelés, fekvőtámasz és felülés. Ilyen és ehhez hasonló erőfelmérőkről számol be az eduline.hu, amely az általános és középiskolásokat érinti majd. Az úgynevezett nemzeti fitségi teszt egy kezdeményezés, mely a tanulók fizikai állapotát hivatott felmérni. A teszt csak akkor lesz kötelező, ha minden iskola megkapja a felméréshez szükséges eszközcsomagot és az adatok feldolgozására szolgáló informatikai hátteret. Több iskolában viszont már a következő tanévben mérhetik a diákokat. A testnevelő tanároknak elemezniük is kell majd a kapott adatokat, és meg kell határozniuk, hogy mivel lehet javítani a tanulók állapotán. A tanárok továbbképzése februárban elkezdődött, így remélhetőleg problémamentesek lesznek a próbafelmérők.
A web feltalálója digitális emberi jogokat követel, írja az sfgate.com. Hidi Rihárd nézett utána a részleteknek.
Tim Berners-Lee megvédeni az internet használóit a túlzott mértékű megfigyelésüktől. Lee a web feltalálásának 25. évfordulója alkalmában szervezett ünnepségen mondta el aggályait a web nyitottságának és semlegességének megvédésével kapcsolatban. További részletek az sfgate.com-on. Az Első Pesti Egyetemi Rádiót Hidi Rihárd tudósította.
Kérdéses a tej jövője. Mintegy 40%-kal emelkedett a tejpótló termékek kínálata Angliában az elmúlt 3 évben, olvasható a Guardian oldalán. Az áltej termékek elterjedése a szupermarketekben és kávézókban már nem újdonság, a szójatej fogyasztása a hagyományos tej helyett már teljesen elfogadottá vált az európai országokban. Ezek a termékek földi mogyoróból, magvakból, illetve hüvelyes növényekből vízzel és különböző ízesítőkkel elegyítve készülnek. Egyre több ember fordul e termékek felé különböző problémák, mint például a laktózérzékenység, allergia, vegetarianizmus vagy környezeti megfontolások miatt. Nem csak azok fogyasztják azonban a tejpótlót szereket, akik valamilyen érzékenység miatt rákényszerülnek. Egyes szakértők állítása szerint a növényi alapú termékek lényeges részét képezhetik egy tudatos, egészséges diétának.
Nyilvánosságra hozták az eltűnt maláj repülőgép utolsó üzenetét. Mucsi Réka tudósít.
Minden rendben. Ez volt az utolsó üzenet, amit a dél-kínai tenger felett eltűnt MH370-es maláj Boeing járat küldött, írja a BBC. A maláj légi irányító torony percekkel a járat eltűnése előtt kapta az utolsó értesítést a repülőről. Egy nappal később a kínaiak közzétettek 3 műholdfelvételt, amelyeken szerintük a járat roncsai láthatóak. A maláj hatóság szerint sok összezavaró információ futott be a repülőgép megtett útvonalát illetően, így nehéz behatárolni az eltűnés helyszínét. Március 8-án 239 emberrel a fedélzetén Kuala Lumpurból Pekingbe menet eltűnt a radar képernyőkből. Semmiféle vészjelzést nem adtak le. Mucsi Réka, Eper 97.
Háttér.
Közérdekű adat a hökösök pénzjutalma. Másodfokon is nyert G. Szabó Dániel, az átlátszó oktatás munkatársa az 5-ös Lórán Tudományegyetem jogi karának hallgatói önkormányzata ellen indított perben, írja az átlátszóoktatás.hu. Az ügy 2012 tavaszán kezdődött, amikor az átlátszó oktatás közérdekű adatokra hivatkozva kikérte a hők tisztségviselőinek fizetéséről és jutalomkereteiről szóló dokumentumokat, azzal az indokkal, hogy kiderítse, hova került havonta több mint 500 000 forint. Kalina Gergely az akkori hőkelnök válaszában megkérdőjelezte az adatokhoz való hozzáférhetőség jogát. Az oldal szerint viszont az adatok nyilvánosak, mivel a hők tagjai közfeladatot látnak el, így 2012. májusában levélben kikérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét, ami egyértelműen az átlátszó oktatás szerkesztőjének adott igazat. Mivel az egyetem a hatóság felszólítására sem tette közzé a dokumentumokat, ezért G. Szabó Dániel 2012. decemberében bírósághoz fordult. A perben a felperes a társaság a szabadságjogokért képviselte, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is részt vett beavatkozóként, az ELTE érdekeit pedig a Jackovics ügyvédi iroda védte. Az első tárgyalásra 2013. július 13-án került sor, a másodikra tavaly október végén, ahol első fokon az átlátszó oktatás nyerte a pert. Az ítélet, amely csak november végén lett jogerős, arra alapozott, hogy a hők közfeladatot lát el, így ki kellett adnia, hogy kik és mennyit kaptak a közéleti ösztöndíjból és a jutalomkeretből. Mivel az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerint a felsőoktatási törvény tiltja, az információszabadságról szóló törvény viszont engedélyezi a fizetésekről és jutalmakról szóló adatok kiadását, így fellebbezett az ítélet ellen, hiába értettek egyet a nyilvánosságra hozatalukkal. Közben G. Szabó Dániel díjat kapott a közönségi munkájáért, amelyet az ELTE jogi kar hallgatói önkormányzatának azon képviselői szavaztak meg, akik neki adtak igazat, és akik szerint is közzé kellene tenni az adatokat. A következő és egyben utolsó tárgyalásra idén, március 11-én került sor, amelyben az átlátszó oktatás másodfokon is megnyerte a pert. Ennek a következményeiről az ELTE eddig még nem nyilatkozott, viszont az ügy eddigi legfontosabb eredménye, hogy a jogi kar hallgatói önkormányzata olyan szabályozást fogadott el, ami szerint mindenkinek, aki jutalmat kap a szervezettől, fel kell vállalnia a nevét és a kapott összeget nyilvánosan az átláthatóság és a tisztázhatóság érdekében. Áder Alexandra, Eper 97.
Most pedig Richarddal fogok beszélgetni az időjárásról. Szia Ricsi, milyen idő van odakint?
Nem tudom.
Azért valamit légy szíves mégiscsak. Milyen idő volt, amikor jöttél az iskolába?
Hát egész kellemes. Kicsit szeles idő van, de szépen süt a nap, úgyhogy készülhetünk a hétvégére. Bár úgy hallottam, hogy egy kisebb lehűlés fog következni, de hát amíg ilyen jó időben élvezzük, és menjünk el szabadba.
Réka, te mit gondolsz a mai időjárásról?
Hát, hogy sokkal jobb, mint tavaly volt. Mert, mint emlékszünk, tavaly ilyenkor hó volt, és elég rossz időjárás volt, de most nagyon jó, mert süt a nap, és úgy tűnik, hogy már nem is lesz több hó.
Szandi, neked mi a terved a hétvégére? Mit fog csinálni? Tanulgatsz?
Hát tanulgatok, de leginkább a szabadban, mivel jó idő van.
Szabadban fogsz tanulni?
Igen, szoktam.
Olvasni szoktál, vagy mi, a házi feladatot? Vagy?
Olvasni szoktam.
Miket szoktál olvasni?
A kötelezőket.
Értem. Bori, neked mi a terved a hétvégére?
Hát szombat az a pihenésé lesz, mert ugye akkor senki nem megy sehova nemzeti ünnep révén. Vasárnap viszont dolgozom, úgyhogy így ez lesz nagyjából.
Ricsi, te kilátogatsz majd a március 15-i eseményekre?
Nem vagyok benne biztos, hogy és valószínűleg nem leszek itthon a hétvégén. Nem fogok Pesten tartózkodni, úgyhogy nem látok rá sok esélyt.
Értem, valamelyikötök esetleg kilátogat, majd van ilyen terve. Bori ugye mondta, hogy ő neki a pihenése lesz a főszerep. Szandi, te tanulsz, vagy kimész esetleg?
Én sem leszek Budapesten.
Nem leszel Budapesten. Réka, esetleg te kilátogatsz majd?
Én is kimegyek külföldre, úgyhogy nem valószínű.
Értem. Üzleti út?
Nem, család.
Értem. Ez nagyszerű.
És te, Dani?
Én nem tudom még, hogy mi lesz. Lehet, hogy fent maradok Budapesten. És akkor megnézem, hogy a miniszterelnök úr milyen beszédet fog tartani majd. Aztán majd még eldöntöm a délután folyamán. Egyelőre még nem tudom. Most pedig, ha minden igaz, akkor majd egy interjút fogtok hallani velem, illetve egyik jó barátommal, Bádi Gergővel, aki gokárt versenyző, és erről fog nekünk mesélni bővebben. Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Poster, a mikrofonnál Dani Bálintot halljátok. Vendégem Bádi Gergő, szervusz Gergő!
Hello, üdvözlök mindenkit!
Nos, a hallgatók nem tudják, hogy Gergő gokárt versenyző.
úgyhogy ezt így előjáróban. Most pedig Gergő, akkor légy szíves, meséld is el nekünk, hogy hogyan néz ki egy gokárt verseny hétvége számodra.
A gokárt versenyek a bajnokságban a versenyek úgy zajlanak, hogy általában olyan 7 óra és 8 óra között van az úgymond gyülekező, ilyenkor kell adni a nevezést, befizetni a nevezési díjat és hasonlók. Ezután szabad edzések vannak olyan 11 óráig körülbelül, ekkor lezajlik az időmérő, az is egy olyan órával telik, és déltől pedig jön a 4 kategóriának a 4 futam.
Értem. Jelenleg melyik bajnokságban lehet téged megtalálni, illetve pályafutásod során mi volt az eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
Jelenleg az Országos Amatőr Gokárt bajnokságban versenyzek, ahol 2012 áprilisában sikerült megszerezni első győzelmem, ez mindössze a 4. futamon volt, úgyhogy ennek nagyon örültem akkor. Idén is sikerült már egy győzelmet aratnom, és per pillanat vezetem a bajnokságot.
Aki nem versenyszerűen szeretné űzni ezt a sportot, az hova menjen, illetve mennyire kell a saját zsebébe nyúlni ahhoz, hogy egy jó gokárt oszhasson?
Magyarországon, főként Budapesten rengeteg ilyen bérgokárt pálya van, ahol hát Sasper kb. 2000 forintért 8 percet lehet gokártozni. Nagy átlagban ez az áron van, ahol olcsóbb van, ahol drágább, de így a minőség is változik ennek függvényében. És itt bárki mehet, aki úgy érzi, hogy ki szeretné próbálni ezt a nagyszerű tevékenységet.
Melyik korosztály az, amelyik a legjobban szórakozna szerinted egy ilyen gokártozás alkalmával? Te kinek ajánlod ezt az egészet?
Nincs ilyen tipikus réteg, akinek ezt ajánlanám, mert szerintem ezt egyszer mindenkinek ki kell próbálni az életében. Annyira brutális tud lenni, ahogy ezek a kis járművek kanyarodnak és gyorsulnak, hogy elképzelni se lehet előtte. Aztán amikor kipróbálod, akkor utána meg úgy vagy bele, hogy megint még.
Rendben, Gergő, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál és interjút adtál. További sok sikert kívánok a pályán kívül és természetesen a pályán is.
Köszönöm szépen!
A mikrofonnál Bádi Gergőt és Dani Bálintot hallottátok itt az Eper Rádióban.
Ennyi volt mára a poszter, a híreket Acél Borbála és Dani Bálint olvasták. Köszönjük a figyelmet, a műsorvezetőt, Ádér Alexandrát hallottátok. Viszontlátásra, sziasztok!
Sziasztok! Az első Pesti Egyetemi Rádió adását hallgatjátok. Jó magam, a műsorvezető Vámosi Ágoston vagyok, és ez itt a Kampányhírek című műsor. Vendégeimmel a választások előtti felsőoktatással kapcsolatos ígéretekkel fogunk foglalkozni. Vendégeim Demeter Fanni, Katona Fruzsina, Gregor Lilla és Fejes Réka. A műsor összeállítása a következő. Tematikusan és pártonként külön fogjuk kommentálni a felsőoktatással kapcsolatos ígéreteket. Úgyhogy megkérem a vendégeimet, hogy ismertessék egy-két mondatban a pártok programjait. Réka?
Sziasztok, én az MSZP-ből készültem, a forrásaim pedig az mszp.hu, a hvg.hu és az mno.hu. Az MSZP 2014-ben újra gondolta a felsőoktatást. Eltörölni a tandíjat és 3-5 hónapos külföldi kintartózkodást biztosítana a diákoknak.
Sziasztok, Lilla vagyok, és én az LMP-ről fogok beszélni. Az LMP programjának fő pontjai a tandíj megszüntetése, az egyetemnek felajánlott források drasztikus bővítése, és a szélesre tárt felsőoktatási kapuk, tehát hogy mindenki, aki tanulni vágyik, az tanulhasson.
Én pedig az Együtt 2014 programját dolgoztam föl. Ők alapvetően szeretnék megváltoztatni a politikát. És ahogy én megfigyeltem, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoztak a felsőoktatási és illetve az oktatási reformjaikat tekintve. Egyébként az együtt2014.hu oldalról dolgoztam, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem a .org domain címről.
Sziasztok, Fanni vagyok, én pedig a Fidesz egyelőre nem létező programjával foglalkoztam, azonban találtam információkat az archív.fidesz.hu-n a 2010-es programból, illetve a fidesz.hu-ról is szereztem információkat, ami szerint a Fidesz fókuszpontjai a következőben a pályakezdő diplomások segítése lesz.
A Jobbik határozottan az államilag finanszírozott férőhelyek bővítésében látja a megoldást. Hasonlította ezt a Balczó Zoltán, az országgyűlés és a Jobbik alelnöke, a finn és a szingapúri modellhez hasonlította, tehát máshol is eredményesen tud működni egy államilag finanszírozott felsőoktatás, és ezt Magyarországon is szeretnék kezdeményezni. Nézzük tehát, hogy a különböző pártok tervei hogyan állnak hozzá a tandíj kérdéséhez. Kezdjük el először is az MSZP-vel.
Az MSZP 25%-kal csökkenteni a költségtérített helyeket, illetve szerinte az egyetemeknek szakterületenként kéne meghatározniuk a követelményeiket. Ezen felül kedvezményes diákhitelt ajánl az MSZP, és megnövelni a felvehető hitel összegét. Érdekes, hogy 2008-ban az MSZP bevezette volna a tandíjat.
Az LMP programjában, amúgy a lehetmás.hu honlapon lehet ezt megtalálni. A tandíjról annyi szó esik, hogy mindenféle tandíjat megszüntetnének a felsőoktatásban.
Az Együtt 2014 a Kormányváltás nevű pártszövetség részeként indul a választáson, és nem azonos a külön induló Együtt 2014-jel. Az Együtt 2014 programjában az szerepel, hogy az alapdiploma tandíjmentességét mindenféleképpen garantálnák, ugyanakkor a mesterképzésen észszerű mértékű tandíjat vezetnének be, tehát nem szüntetnénk meg teljes egészében a tandíjat.
A Fidesz, miután még programjuk nem elérhető, valószínűsíthető, hogy folytatná az eddigi gyakorlatot, amit az utóbbi 4 évben folytatott. Ők 15 éven át tandíj ellenes párt voltak, sőt, előfordult olyan is, hogy az ő segítségükkel tüntettek a diákok a tandíj ellen, azonban a 2011-es felsőoktatási törvény értelmében állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és önköltséges helyeket alakítottak ki a felsőoktatásban, illetve a diákhitel 2-t támogatják továbbra is valószínűleg.
A Jobbik ifjúsági tagozatának weboldalán a Váralja Szövetség közleménye áll, amelyben 10 különböző érvet hoznak fel a tandíj ellen. Ezek közül a néhány legfontosabb, hogy a felsőoktatás nem válhat a jómódúak kiváltságává, mert a tudást egy értékként fogják fel, és ez a tandíj az ehhez vezető úton egy zsákutca. Egy zsákutcát jelent. A Jobbik ideológiájához hűen a felsőoktatásból kikerült fiatal diplomásokat a nemzet értékének tulajdonítják, és a tandíj ettől elzárja a szegényebb körülmények között felnövő diákokat, hallgatókat, és ezt szeretnék megszüntetni. Továbbá ugyanúgy megemlítik itt is a finn modellt, ahol eredményesen működik az államilag finanszírozott felsőoktatás, és hangsúlyozzák még azt is, hogy nem lett kevesebb férőhely a felsőoktatásban, csak a fizetős férőhelyek száma sokkal nagy mértékben megnőtt, és ez úgymond felhígította a felsőoktatásban tanulók létszámát, ami a színvonal jelentős romlásához vezetett. Ez áll a párt közleményében. Nézzük, hogy mi a helyzet a diákhitellel. Réka?
Az MSZP szerint meg kéne növelni a felvehető diákhitel összegét. Ezt írja az mszp.hu.
A Jobbik szerint a diákhitel az alacsony kamat miatt és a gazdasági okok miatt összeomolhat, és ez a költségvetés tartatatlanságához vezet. Kíváncsiak vagyunk az államilag finanszírozott férőhelyek helyzetére is, hogy a különböző pártok hogyan állnak ehhez hozzá. Réka?
Az MSZP megnövelni az államilag támogatott helyek számát az adott évben érettségizők aránya szerint, vagyis az MSZP azt mondja, hogy a 2011 előtti szintre emelni ezt a helyzetet. Érdekes szintén, hogy az MSZP 2010-ig volt kormányon, és ez az az időszak, illetve az ezelőtti időszak az, amiben beszerette volna vezetni a tandíjat.
Az LMP-nek az idei választási programjában ugyan nincs szó az államilag finanszírozott helyekről, de egy 2012-es közleményükben azt mondták, hogy jelentősen növelni szeretnék az államilag finanszírozott helyeket az egyetemeken.
Az LMP-hez hasonló módon az Együtt 2014 programjában sem esik szó az államilag finanszírozott helyekről, ugyanakkor szintén 2012-es információk szerint kiáll a diákok mellett az Együtt 2014, ebből arra következtethetünk, hogy valószínűleg ők is növelnék az államilag finanszírozott helyeket.
A Fideszről annyit lehet tudni, hogy még 2013 novemberében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a kormánynak volt egy olyan megállapodása, melynek értelmében 2014-ben minden felsőoktatási szakon lesz állami hely.
A Magyar Hírlap információi szerint Dúró Dóra jobbikos képviselő azt nyilatkozta, hogy csak az államilag finanszírozott férőhelyek jelentős bővítésével érhető el a felsőoktatás színvonalának növelése, illetve ezt jelen helyzetben akadályozza, hogy az önköltséges módon tanulók az államilag finanszírozott tanulókkal együtt veszik fel az óráikat, együtt tanulnak. Ez úgymond a felsőoktatásban tanulók létszámának felhigítása. Az ígéretekhez még nagyon fontos, hogy az aktuális kormány honnan szedi elő az erre szánt pénzt, és ejtsünk egy-két szót akkor a forrásokról. Réka?
Az MSZP EU-s és hazai forrásokra hivatkozik az oktatást érintően, bár azt nem magyarázza, hogy hazai források alatt mit ért.
Az LMP programjában nagyon fontos az, hogy a teljes oktatási ágazat finanszírozását a másfél-kétszeresére szeretnék növelni. Azt is mondták, hogy minden költségvetési 100 forintból 15-20 forint az oktatásra kell, hogy menjen.
Az Együtt 2014 programja nem tér ki pontosan arra, hogy az forrásokat hogyan szeretné garantálni. Egyedül az Európai Uniós pénzekre tér ki. Továbbá azt is írja a programjuk, hogyha egy program, amit futtatnak, nem sikeres, akkor azt leállítják, ergo a forrásokat utána átcsoportosítják. Azt is olvastam még a programjukban, hogy helyreállítják a felsőoktatási intézmények gazdálkodási és szervezeti autonómiáját.
A Fideszről nem lehet sokat tudni ebben a tekintetben sem. A Balogh Zoltán miniszter úr nyilatkozatára támaszkodhatunk e tekintetben, ami novemberben született, miszerint 18 milliárd forint plusz pénzt ígér az egyetemeknek.
A Jobbik párt weboldalán annyi áll, hogy ők az eddigi kormányoktól eltérő forrásokból finanszíroznak a felsőoktatást, és ennek eredménye nem a számokkal kifejezhető GDP növekedés lenne, hanem az eredményes felsőoktatás, és ők ezt állítanak középpontba. Nézzük, hogy látják a választás előtt a Magyarországon legeredményesebb pártok az oktatók bérezését. hogyan állnak hozzá ahhoz, hogy a felsőoktatásban dolgozók bére egy jó ideje nem emelkedett? Réka?
Az MSZP kevesebb munkát és magasabb fizetést ígér a pedagógusoknak, azonban az egyetemi tanárokról nem esik szó. 2009-ben az MSZP csak nem 10 000 pedagógus bocsájtott el.
Az LMP hangsúlyozza, hogy jelentős bérfejlesztésre van szükség, mivel jelenleg jellemző az oktatói pálya elhagyása, és ezt a közoktatásra is és a felsőoktatásra is értik, valamint a közoktatásban hangsúlyozzák, hogy a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő munkatársak bérét is emelni kell, valamint a hátrányos helyzetű térségekben oktatóknak plusz bérpótlékot kell adni.
Az LMP-hez hasonlóan az Együtt 2014 is adna a pedagógus a hátrányos helyzetű iskolákban tanító pedagógusoknak ösztöndíjat, továbbá támogatná a nyugdíjazott pedagógusok újra alkalmazását, hiszen hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, ám meglepő módon a felsőoktatási oktatókra egyáltalán nem tért ki ez a program.
Az előzőekhez hasonlóan a Fidesz házatáján sem lehet a felsőoktatásban dolgozó oktatók béremeléséről hallani.
A Jobbik Magyarországért mozgalom a diplomás átlagbér szintjére emelni a pedagógusok fizetését, és többek között Balczó Zoltán a Jobbik alelnökének beszédében is áll, hogy a felsőoktatásban dolgozó előadók és oktatók nincsenek anyagilag megbecsülve, és kormányra kerülésük esetén ezt egy törvénnyel szabályoznák. Térjünk ki az egyik legnagyobb aktuális problémára, a hallgatói szerződésre. Nézzük, hogy hogyan állnak hozzá a politikai pártok a röghözkötéshez és a Magyarországról elvándorló fiatalsághoz. Kezdjük az MSZP-vel.
Az MSZP eltörölni a röghözkötést. Rossz eszköznek tekinti a hallgatók elvándorlásának megakadályozásában ezt, arról viszont nem beszél, hogy az MSZP maga hogyan akadályozná ezt meg.
Az LMP szintén a röghözkötés minden formáját el akarja törölni. Azt mondják, hogy az elvándorlást úgy lehet megoldani, hogyha európai szinten is versenyképes egyetemeket hozunk létre.
A Fidesz kivételével szerintem minden pártnak ez az aduásza, hogy eltörlik a röghözkötést, így az Együtt 2014-nek is. Új lehetőségek megteremtésével szeretnék az országban tartani a fiatalokat, nem pedig fenyegetéssel áll a programjukban. A fiatalok foglalkoztatását ösztönző programokat hoznának létre, valamint eltörölnék az eddig aláírt szerződéseket. Továbbá fizetett gyakornoki állásokat hoznának létre, és ez is segítené a fiatalok könnyebb elhelyezkedését hazánkban, mely aztán az elvándorlásnak vetne véget.
Hogyha az eddigi munkáját folytatja a Fidesz, akkor valószínűleg a hallgatói szerződés marad, legalábbis olyan hírek nem jönnek a párt felől, hogy esetleg ezt eltörölnék.
A Jobbik Magyarországért mozgalom véleményét egy mondatban fejezi ki Stummer János, 7. kerületi önkormányzati képviselő, a Magyar Tavasz Mozgalom elnöke. Idézem, a röghözkötés egy nagyon komoly és valós társadalmi problémára adott rossz válasz. A Jobbik szerint büntető helyett ösztönző társadalompolitika kell ebben a problémában. Nézzük, hogy mi a helyzet azzal a dologgal, ami esetleg itt tarthatja a Magyarországon tanuló hallgatókat. Az ösztöndíjakról és a hátrányos helyzetű hallgatókhoz való hozzáállásról kérdezném a vendégeket. Réka?
Az ösztöndíjak esetében az MSZP az Erasmus Mindenkinek program keretében 3 illetve 5 hónapon át finanszírozna a diákoknak külföldi kintartózkodást, szintén EU-s és hazai forrásokból. A hátrányos helyzetűeket tekintve az MSZP mentori program keretében anyagi és előmeneteli ösztönzőkkel támogatná hátrányos helyzetű tanulókat.
Az LMP viszonylag együtt kezeli ezt a két témát. Ösztöndíjakat akkor említ, amikor azt mondja, hogy a lemorzsolódás által veszélyeztetett diákokat az oktatási rendszerben kell tartani, és ehhez egyrészt egy második esély típusú iskolarendszert kell kiépíteni, másrészt pedig a tanulmányok befejezését ösztönző ösztöndíj rendszert. Ezen kívül a hátrányos helyzetűek érdekében a közoktatásban egy fejlesztő és gyógypedagógus hálózatot kell kiépíteni, és létre kell hozni a kiemelt oktatási körzeteket a hátrányos magyar régiók társadalmának oktatási felzárkóztatása érdekében.
Az Együtt 2014 is nagyon együtt kezeli az ösztöndi, illetve a hátrányos helyzetű fiataloknak a kérdését. A hátrányos helyzetűek esélyét megteremtő ösztöndíj rendszert szeretne létrehozni, tehát a roma fiatalok a közigazgatásban való elhelyezkedésének segítségét is ösztöndíjjal szeretné megoldani. Hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásba jutásához egyetemi felkészítés ösztöndíj programot hozna létre, mesterképzésben átfogó tanulmányi és szociális ösztöndíjat vezetne be. Azt, hogy ezeket milyen forrásból valósítaná meg, sajnos nem esett róla szó. Továbbá már említett harmadik évtől a gyakornoki munkát, a kötelező gyakornoki munkát fizetni, bér és járulék támogatásokkal. Valamint ugye a felsőoktatásról, ha a felsőoktatásról beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni előtte a közoktatást, tehát hogy már a hátrányos helyzetű diákok hogyan jutnak el egyáltalán a felsőoktatásig. Az Együtt 2014 nagyon fontosnak tartja a szegregáció tilalmát, továbbá az oktatási hivatalhoz esélyegyenlőségi ellenőrző jogosítványok telepítését szorgalmazna. Megszüntetné továbbá az ismert délután 4 óráig tartó iskolát, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok számára biztosítja a tanítás időn kívüli közösségi programban való részvételt, egységes általános iskolákat hozna létre, ami talán a legfontosabb, tehát a különböző hátterű diákok együtt tanulnának.
A Fidesznél az ösztöndíjak tekintetében Balogh Zoltán emberi erőforrások miniszterének a nyilatkozatára tudunk támaszkodni, amely szerint a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjat bevezetnék jövőre, ami kiemelkedő sportteljesítményét járna. A hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében azonban érvényben van a mai napon is egy 2011-ben kötött együttműködés a kormány és az országos roma önkormányzat között, mely szerint 2015-ig közös cél az olyan átfogó oktatási reformprogram megvalósítása, amely révén 20 ezer roma fiatal szerezhet szakmát, 10 ezer roma fiatal szerezhet érettségit, és 5 ezer roma fiatal felkészülését segítenék a felsőoktatásban való részvételhez.
Köszönöm a részletes tájékoztatást. Elég sok bírálat érte az aktuális felvételi rendszert, az aktuális eléggé megnehezített bekerülést a felsőoktatásba. Mi lenne a helyzet, ha ezek a népszerű pártok 2014-től kormányra kerülnének? Mi változna a felvételi rendszerben? Indítsuk az MSZP-vel.
Az MSZP magát a rendszert nem szeretné megváltoztatni, illetve nem nyilatkozott ilyenről. Viszont biztosítaná a színvonalas tudást adó közoktatást a számolási, olvasási, szövegértési, illetve informatikai ismereteket és egy idegen nyelv elsajátítását. Ezzel segítené a diákokat ahhoz, hogy minél könnyebben bekerülhessenek a felsőoktatásba, hogy minél könnyebben tehessék le az érettségit.
A felvételi rendszeréről az LMP sem mondott konkrétumokat, de azt leszögezte, hogy nagyon fontos, hogy az egyetemekre a közoktatásban megszerzett tudás és teljesítmény alapján kerüljenek be a diákok, függetlenül attól, hogy az ország melyik középiskolájából jelentkeznek oda.
Az Együtt 2014 erre nem tért ki pontosan. Annyit említett csak, hogy amit már korábban is említettem az ösztöndíjak kapcsán, hogy a hátrányos helyzetűeket ösztöndíjban és felkészítő programok létrehozásában segítenék.
A Fidesz felvételi rendszeréről egyelőre annyit lehet tudni, hogy 2014-ben 16 szakon külön ponthatárokat fognak meghatározni, amelyek 410-től 465 pontig terjednek majd. Köztük, e között a 16 szak között van a jogász, kommunikációs, illetve közgazdász képzés is.
És mi a helyzet azokkal, akik már elvégezték az egyetemet? Hogyan segítenék a pártok a pályakezdő, de már diplomás emberek munkába állását? Réka?
Az MSZP azt ígéri, hogy biztosítani fogja a kormányra kerülése esetén, hogy mindenki tovább képezhesse magát, hogy új szakmát szerezhessen, illetve hogy nagyobb eséllyel találjon munkát, bár ennek a módjáról nem nyilatkozik.
Az LMP két módon kívánja a pályakezdőket segíteni. Egyrészt egy úgynevezett társadalmi beilleszkedési jövedelmet biztosítanának a fiatal pályakezdőknek, csak úgy, mint a tartósan munkanélküli álláskeresőknek. Másrészt pedig a pályakezdő fiatalok lakhatásának is segítenék a közösségi bérlakás szektor kialakításával. Az LMP azt mondta, hogy ez egy olyan állami támogatási rendszerrel lehetséges, ami érdekeltét teszi azokat, akik a tulajdonosai a Magyarországon közel 500 000 üresen álló lakásoknak. Tehát őket kell érdekelté tenni abban, hogy a szociálisan rászorulóknak is kiadják lakásaikat.
Az Együtt 2014 programjában az áll, hogy pályakezdő pedagógusoknak ösztöndíjat adnak. Ugye láthatjuk, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fordítanak az ösztöndi programra. Támogatott gyakornoki programot hoznának létre, ezzel a fiatalok, akik a felsőoktatásban tanulnak, már az egyetemi éveik alatt hasznos gyakorlati tudásra tehetnek szert, amellyel az ő véleményük szerint könnyebb lesz elhelyezkedni hazánkban. Fontos hangsúlyt fektetnek még a pólus programra. Tehát ez azt jelenti, a pólus program, amikor a különböző cégek az iskolákkal együtt hoznak létre olyan tanegységet, ami gyakorlatorientált és versenyképes, valamint utána könnyebb elhelyezkedni ezeknél a cégeknél. Segítik a felsőoktatást, hogy intenzív tanulás és versenyképes képzést tudjanak létrehozni.
A Fidesz a pályakezdő diplomásokat jelenleg adókedvezményekkel, munkahelyvédelmi akcióval, illetve az első munkahely garancia programmal támogatja, valamint a hallgatói munkaszerződés alapján dolgozó pályakezdők mentesülnek a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. Hogyha kormányon maradnak, valószínűleg folytatják ezt a gyakorlatot.
Az NTI információi szerint a Jobbik is tervez egy bérlakás programot. Ez annyiból állna, hogy az albérleti díjat néhány évig az állam vállalna át. Saját biztos otthonnal rendelkezve csökkenne a kivándorlási kedv. Ez áll a párt közleményében. Fanni említette, hogy a Fidesz programjában megvannak jelölve különböző szakok, amelyek külön figyelmet kapnának esetleg, ha a Fidesz kormányon maradna. A többi pártnál is megfigyelhető ez? Tehát van egyfajta szakosodás, specializálódás, vagy egyenlően kezelik az összes szakot? Gondolok itt például a tanárképzésre.
Az MSZP a tanárképzésről nem beszél, viszont az mno.hu-n megjelent cikk alapján az MSZP egyértelműen a műszaki felsőoktatást részesíti előnyben, a bölcsészkarról azonban nem beszél.
Az LMP-nek a tanárképzésről az idei programjában nem találunk semmit, de a 2010-es programot érdemes megfigyelni. A 2010-es programban ugyanis azt írják le, hogy a tanárképző felsőoktatás szakjait elit szakokká kell fejleszteni, valamint felül kell vizsgálni ezeknek az akkreditációját. Az idei programjukban a mezőgazdasági szakoktatás és felsőoktatás fejlesztése lett kiemelve, és ezzel kapcsolatban javasolják a népfőiskolák, a felnőtt képzések és a szaktanácsadói hálózatok új típusú intézményeinek létrehozását is.
Az Együtt 2014 programjában kulturális művészeti ismeretek szerepel, hogy ezt az óvodáktól egészen az érettségig szeretnék fejleszteni. Ebből azt következik, hogy a bölcsészkart nem fogják elhanyagolni, valamint lexikális ismeretek helyett önálló gondolkodást vezetnének be a közoktatásban, és valószínűleg a felsőoktatásban is, habár erről pont nem esik szó. Továbbá megemlíti azt is a program, hogy a szaktanárhiányos területeken jobban ösztönzik a legjobbakat, hogy tanárnak menjenek. A hátrányos helyzetű iskolákban kiemelt ösztöndíj jár a pedagógusoknak, mint már említettem, és ösztöndíj programmal és bértámogatással segítik a pályakezdő pedagógusokat is. Valamint a már korábban, ahogy korábban említettem, a nyugdíjazott pedagógusokat visszaforgatnák a munkaerőpiacra.
A Fidesz 2010-es programjában azt olvashatjuk, hogy a természettudományos és mérnök képzést kívánják megerősíteni, valamint a vállalkozás oktatást is. A tanárképzésről nem esik szó, azt csak találgatni tudjuk, hogy esetleg ezek a tendenciák változtak-e.
A Jobbik.hu információi szerint a Jobbik egyértelmű pozitívumként emelte ki a jelenlegi felsőoktatási rendszerből a 4+1 éves általános iskolai tanár és az 5+1 éves középiskolai tanár képzést. Ezek ellenére viszont kezdeményezné a bolonyai rendszer teljes felülvizsgálatát. Ennyi lett volna már a Kampányhírek című műsor. A műsor végén fontos megemlíteni, hogy a szerkesztő kollégák nem az adott párt képviselői, egyszerűen csak az információt gyűjtötték össze az adott pártról. Köszönöm szépen Demeter Fanninak, Katona Fruzsinának, Gregor Lillának és Fejes Rékának. A műsorvezetőt Vámosi Ágostont hallották, és ez a Kampányhírek című műsor volt a 97 MHz-en az Első Pesti Egyetemi Rádióban. Sziasztok!